Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa szeptember 29-én a brüsszeli stadionban szentmisével zárja le apostoli látogatását. Ferenc pápa előszava: a demokrácia, együtt dolgozni azon, hogy mindenki problémáit megoldjuk. A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve.
Ferenc pápa szeptember 29-én a brüsszeli stadionban szentmisével zárja le apostoli látogatását. A Baldwin király stadionban bemutatott szentmisével zárul majd a Szent Atya belgiumi látogatása. Adják hírül július 5-én közzétett nyilatkozatukban a belga püspökök. Egyéni regisztráció szükséges a stadionba való bejutáshoz, amelyet augusztus 19-től lehet megtenni a www.visitdupape.be oldalon, ahol ingyenes jegyet lehet igényelni a részvételre. A hívek érkezéskor átvehetik a szertartás több nyelvű misefüzetét. A szentmise elején Ferenc pápa boldoggá avatja a Brüsszelben elhunyt Anne de Jesus kármelita nővért, tudatják a belga főpásztorok. Rendkívüli esemény lesz, mert a boldoggáavatásokat Ferenc pápa rendszerint Rómában végzi. Jézusról nevezett Anna, világi nevén Anna de Lobérai Torres, sarutlan kármelita nővér, a spanyolországi Medina del Campo-ban született 1545. november 25-én, és Brüsszelben halt meg 1621. március 4-én. Avilai Szent Teréz közvetlen munkatársa volt, segített neki a rend megreformálásában. Madridba, Párizsba és Brüsszelbe küldték többek között. Brüsszelből, ahol 1621-ben meghalt, megalapította a Löweni és Monszi kolostorokat, továbbá részt vett az antwerpeni és krakói kolostorok alapításában. A Ferenc pápa által szeptember 29-én vasárnap bemutatott többnyelvű szentmise egybeesik a migránsok és menekültek 110. világnapjával, melynek idei témája Isten az ő népével jár. A pápa által választott téma nagyon közel áll a belgiumi látogatás mottójához: reménnyel járni az úton. Az apostoli út szervezői a vatikáni vezetéssel szoros együttműködésben dolgozzák ki a Szent Atya programját, amit hamarosan részletesen közzétesznek, írják a belga püspökök.
Ferenc pápa előszava: a demokrácia, együtt dolgozni azon, hogy mindenki problémáit megoldjuk. A pápa a július 7-i vasárnapi Trieste látogatása alkalmából, amelyet az 50. olasz katolikus társadalmi hét lezárására tesz, az Il Piccolo című újság közé tette Ferenc pápa egy korábban kiadatlan szövegét, amelyet egy pápai antológia bevezetőjének szánt. A kötet beszédeket és üzeneteket gyűjtött egybe, a demokrácia szívében címmel. Örömmel ajánlom ezeket a szavakat bevezetőként ehhez a szöveghez, amelyet az Il Piccolo, a Kicsinke című újság és a vatikáni könyvkiadó ajánl olvasóinak a társadalmi hetek alkalmából tett Trieste-i látogatásom kapcsán, kezdi előszavát a pápa. Jelenlétem Triestben, egy olyan városban, amely a különböző kultúrák, vallások és etnikai csoportok együttélése miatt erős közép-európai ízvilággal rendelkezik, az olasz püspöki konferencia által ebben a városban szervezett eseménnyel az olasz katolikus társadalmi héttel van összefüggésben. A kezdeményezést idén a következő témának szentelték: a demokrácia szívében, részvétel a történelemben és a jövőben. Jól tudjuk, hogy a demokrácia egy olyan kifejezés, amely az ókori Görögországból származik, és az emberek által a képviselőiken keresztül gyakorolt hatalmat jelenti. Ez egy olyan kormányzati forma, amely bár az elmúlt évtizedekben világszerte elterjedt, úgy tűnik egy veszélyes betegség a demokrácia iránti szkepticizmus következményeitől szenved. A demokráciák nehézségei a jelenkor összetettségének leküzdésében, gondoljunk csak a munkanélküliséggel, vagy az elsöprő technokrata paradigmával kapcsolatos kérdésekre, néha úgy tűnik, hogy teret ad a populizmus vonzerejének. A demokráciának van egy vele született nagy és megkérdőjelezhetetlen értéke. Az együttes jellege, az a tény, hogy a kormányzás gyakorlása egy olyan közösség keretein belül történik, amely szabadon és világi módon szembeszáll egymással a közjó művészetében, amely nem más, mint egy másik elnevezése annak, amit politikának nevezünk. Az együtt a részvétel szinonímája. Ezt már Don Lorenzo Milani és fiai is hangsúlyozták a mesteri Levél a tanárnak című műben. Megtanultam, hogy mások problémái ugyanazok, mint az enyémek. Hogy közösen kikerüljünk belőlük, az a politika. Egyedül kijönni belőle fösvénység. Igen, az előttünk álló problémák mindenkit érintenek és mindenkire hatnak. A demokratikus út az, ha ezeket közösen megvitatjuk, és tudjuk, hogy az ilyen problémákra csak együtt lehet megoldást találni. Mert egy olyan közösségben, mint az emberi közösség, az ember nem menti meg magát egyedül. És nem érvényes a mors tua vita mea, a te halálod az én életem axiómája sem. Ellenkezőleg. Már a mikrobiológia is azt sugallja számunkra, hogy az ember szerkezetileg nyitott a másság dimenziójára és az előttünk álló tevel való találkozásra. Giuseppe Toniolo, a Társadalmi Hét ötletgazdája és megalapítója, maga is olyan közgazdász volt, aki nagyon jól megértette a homo economicus korlátait, vagyis azt az antropológiai látásmódot, amely a materialista utilitarizmuson alapul, ahogyan ő nevezte, ami atomizálja a szemét és amputálja a kapcsolati dimenzióját, állapítja meg előszavában Ferenc pápa. Itt ma arra gondolva, hogy mit jelent a demokrácia szíve, azt akarom mondani, együtt jobb, mert egyedül rosszabb. Jó együtt lenni, mert egyedül lenni szomorú. Az együtt azt jelenti, hogy egy meg egy az nem kettő, hanem három, mert a részvétel és az együttműködés létrehozza azt, amit a közgazdászok hozzáadott értéknek neveznek, vagyis azt a pozitív és szinte konkrét szolidaritás érzetet, amely a megosztásból és az előrelépésből fakad, például a köztéren, olyan kérdésekben, amelyekben megegyezést kell találni. Végül is a részvétel szóban találjuk meg a demokrácia valódi értelmét, abban, hogy mit jelent eljutni egy demokratikus rendszer szívéhez, lényegéhez. Egy etatista, az államhatalom kiterjesztése és megerősítése, vagy dirigista, a központi hatalom által irányított rezsimben, senki sem vesz részt, mindenki csak nézi, passzív. A demokrácia viszont megköveteli a részvételt, megköveteli az ember erőfeszítéseit, a konfrontáció kockázatát, a saját eszméinek, saját érveinek bevonását a kérdésbe. A kockázatvállalást. De a kockázat az a termékeny talaj, amelyben a szabadság kicsírázik. Ehelyett az ablakban állni, tétlenül nézni, mi történik körülöttünk, nem csak etikailag elfogadhatatlan, de még önző szemszögből sem bölcs vagy kényelmes, mutat rá a pápa előszavában. Nagyon sok olyan társadalmi kérdés van, amelyekkel demokratikus formában kell foglalkoznunk. Gondoljunk a migránsok intelligens és kreatív befogadására, amely együttműködő és integráló. Ez egy olyan jelenség, amelyet Triest jól ismer, mivel közel van az úgynevezett balkáni útvonalhoz. Gondoljunk a demográfiai térre, amely immár egész Olaszországot és egyes régiókat különösen érint. Gondoljunk a hiteles békepolitikák megválasztására, amelyek a tárgyalás művészetét helyezik előtérbe, nem pedig az újrafegyverkezést. Röviden, vegyük figyelembe a másokkal való törődést, amelyre Jézus az evangéliumban folyamatosan hív minket, mint az ember lét hiteles magatartására. Triestből, a földközi tengerre néző városból, különböző kultúrák, vallások és népek olvasztótégeiből, ami annak az emberi tevékenységnek a metaforája, amelyre a háború által beárnyékolt időkben vágyunk, ébredjen fel egy meggyőzőbb elkötelezettség a teljes részvételen alapuló demokratikus élet iránt, amelynek célja az igazi közjó, kéri Ferenc pápa előszava végén.
A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve. A december 24-én kezdődő 27. rendes szent évre készülve felidézzük a jubileumi évek történetének eredetét, a szent évek céljait és az első rendes szent évet, amelyet 8. Bonifác pápa hirdetett meg 1300-ban. A katolikus hagyományban a jubileumi szent év rendkívül fontos vallási esemény. Ahogyan Szent II. János Pál pápa a 3. évezred küszöbén a püspökökhöz, a papokhoz és a hívekhez intézett Tertio Millennio Adveniente kezdetű apostoli levelében írta a 2000-es év jubileumának előkészítésére, a bűnbocsánat és a bűnökért járó büntetés elengedésének az éve, a perlekedők közötti kiengesztelődés, a sokféle megtérés, a gyónás és a vezeklés éve. Következésképpen a jubileumi év a szolidaritás, a remény, az igazságosság és az Isten szolgálatára való elköteleződés éve, örömben és békében a testvérekkel. A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve, aki az élet és a kegyelem hordozója az emberiség számára, állapítja meg a jubileumok történetét ismertető szentszéki dokumentum. A szent évek eredete az Ószövetségig vezethető vissza. Mózes törvénye különleges évet, a nagy örömünnep évét írta elő a zsidó nép számára. Szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek felszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep, hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. Örömünnep legyen számotokra az 50. esztendő. Ne vessetek, és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott. A metszetlen szőlőt ne szüreteljétek le, mert örömünnep az, tartsátok szentnek. A mezőről legyétek annak termését. Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. Olvassuk Mózes 3. könyvében, a Leviták könyvében. A kürt, amellyel ezt a különleges, teljesen az Úrnak szentelt év kezdetét hirdették, egy kos szarvából készült, amelyet héberül Jóbelnek hívnak, és amelyből a jubileum szó származik. Ennek az évnek az ünneplése többek között azzal járt, hogy a földet visszaadták korábbi tulajdonosainak, elengedték az adósságokat, felszabadították a rabszolgákat, és pihentették a termőföldet. Az új szövetségben Jézus úgy jelenik meg, mint aki beteljesíti az ősi jubileumot, mivel azért jött, hogy hirdesse az Úr kegyelmének évét. A jubileumi évet nem csak azért nevezik szent évnek, mert ünnepélyes, szent rítusokkal, szertartásokkal kezdődik, folytatódik és zárul le, hanem azért is, mert egyik célkitűzése az életszentség előmozdítása. Azzal a szándékkal alapították meg a Szent Év intézményét, hogy megszilárdítsa a hitet, elősegítse a szolidaritás cselekedeteit és a testvéri szeretetközösséget az egyházban és a társadalomban. A Szent Évek célja, hogy a híveket a Krisztusba, az egyetlen üdvözítőbe vetett hit, őszintébb és következetesebb megvallására hívja és ösztönözze. A jubileumi év lehet rendes, ha egy előre meghatározott időponthoz kapcsolódik, illetve lehet rendkívüli, ha valamilyen különösen fontos esemény miatt hívják össze. A rendes szent évek 25 évenként váltják egymást, és egy teljes évig tartanak. A rendkívüli jubileumi évek szokása a 16. századra nyúlik vissza. Bármikor tarthatják őket, és időtartamunk rövidebb is lehet, akár néhány napra is korlátozódhat. A katolikus egyház eddig 26 rendes szentévet ünnepelt, a mostani, a Remény Zarándokai mottót hirdető 2025-ös jubileum lesz a 27. rendes szent év. A történelem első jubileumát, az első rendes szent évet 1300-ban a cétáni nemesi családból származó 8. Bonifác pápa hívta össze az Antiquorum Habet Fide reláció kezdetű bullájával. Döntésének egyik célja az volt, hogy megszilárdítsa a pápaság tekintélyét és a kereszténység egyetemességét, a középkor két sarkalatos intézményének, a pápaságnak és a birodalomnak a válságával és az európai államok születésével szemben, egyben erősítse a lelkiség, a megbocsátás és a testvériség szellemiségét az akkor uralkodó gyűlölettel és erőszakkal szemben. A 13. század utolsó éveiben egyre érezhetőbbé vált az az igény a keresztények körében, hogy az ősi hagyományoknak megfelelően a centenárium legyen az egyetemes megbocsátás, a kiengesztelődés éve. A pápa bullájában egyetemes jubileummá nyilvánított minden századik évet. A híresztelés hallatára, hogy a centenárium évében mindazok, akik valóban megbánták és meggyónták vétkeiket, megszabadulnak bűneiktől és büntetésüktől, amennyiben elzarándokolnak a Szent Péter vagy a Szent Pál bazilikába, zarándokok hatalmas tömege áramlott Rómába. A teljes búcsú elnyeréséhez a rómaiaknak 30 alkalommal kellett ellátogatniuk a bazilikákba, az idegeneknek, zarándokoknak 15 alkalommal. Az első jubileum zarándokai között volt a világirodalom nagy klasszikusa, az olasz nyelv atyaként számon tartott Dante Alighieri költő, aki 1321-ben hunyt el. Továbbá a késő gótikus művészet egyik legnagyobb alakja, Cimabue olasz festő, aki mindössze 2 évvel élte túl az első jubileumot. Köztük volt az európai festészet egyik vezéralakjának tekintett Giotto, a korai reneszánsz és a Trecento művésze, többek között az Uffizi képtárban megtekinthető trónoló Madonna alkotója, de neki tulajdonítják az Assisi Szent Ferenc bazilikában Szent Ferenc életének jeleneteit ábrázoló freskó sorozatot is. Világi témájú festményeket is készített. Anzsu Róbert nápolyi király palotájában híres emberek portréit festette meg. A jubileumok a kezdetektől fogva a kereszténység nagy eseményeinek bizonyultak, de egyben tükörképet mutattak az adott korról, és arról adtak tanúságot, hogy a hitélet olyan valóság, amely képes befolyásolni a társadalmi és kulturális életet. Az előző 26. nagy jubileum, a 2000-es szent év különleges jelentőséggel bírt, hiszen a keresztények az egész világon ünnepelték Krisztus születését, és egyben az azóta eltelt 2000 évet is. Ez volt az első olyan szent év, amely az elmúló évezred végét és az új évezred elejét ívelte át. A 2000-es év jubileuma tehát a dicsőítés és a hálaadás nagy imája kívánt lenni, Isten fia megtestesülése és az általa véghez vitt megváltás ajándékáért. Szent II. János Pál pápa a következőkben foglalta össze az ezredforduló szent évének jelentőségét, Tertio Millennio Adveniente kezdetű apostoli levelében, utalva arra a nemzedékre, amely a múlt század utolsó éveiben született, és amely az új évezred első nemzedéke, a mai felnőttek. Rájuk hárul a feladat, hogy Krisztus továbbra is jelen legyen korunkban és azt követően is. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!